Üdvözlünk mindenkit, ez a sajátos pogácsa, gazdasági értelmező műsor, és a múltkor Franciaországról beszélgettünk, most is Franciaországgal folytatjuk, mert jó pár olyan téma maradt, amit nem sikerült még kivesézni rendesen. Pogácsa Zoli most jött haza Franciaországból, úgyhogy friss tapasztalatai is vannak. Ami a legfontosabb, és talán amire egyáltalán nem jutott idő, az Emmanuel Macron személye és politikája, aki hát ugye rengeteg kihívással küzd, és ahogy elnéztem, és amit mondtál a múltkori adásban, abból is kiderült, hogy hát ezek a kihívások csak egyre nőnek majd, úgyhogy ezzel neki meg kell valahogy küzdenie, de nézzük akkor meg, hogy ő honnan érkezett. Ő gazdasági helyzetből érkezett, vagy gazdasági miniszteri pozícióból érkezett, tehát azért volt már tapasztalata korábban is.
Igen, volt ő gazdasági miniszter, bankár volt a Rothschild bankháznál, alapvetően ilyen civil adminisztrációt végzett, ahogy a legtöbb politikus a Sciences Po-n Franciaországban, ez egy elég tipikus mintázata a francia politikusoknak. Szerintem, ami nagyon-nagyon fontos Macronnal kapcsolatban, az az, hogy az ő centrista liberális politikájának igazából nincs többsége, hanem úgy kerül hatalomra, újra és újra, hogy balra kampányol, és jobbra, vagy hát egy ilyen centrista piaci liberálisabb formában kormányoz. Ez egy elég régi hagyomány a francia politikában. Az első híres eset erre François Mitterrandnak az esete, aki, ha jól emlékszem, 1982-ben vagy 81-ben kampányolt ugyanígy elég radikális baloldali módon, és lett aztán egy olyan elnöke Franciaországnak, aki elkezdett privatizálni, és kifejezetten egy ilyen liberális piacpárti irányba fordult, ez a híres visszafordulása François Mitterrandnak, ami azért, csak azért említem, azért megyek ennyire vissza az időben, mert ugye ez volt az első eset, tulajdonképpen a neoliberális korszaknak az egyik beharangozója. Ugye a 70-es években inkább jobboldali politikusok csináltak ilyen piaci fundamentalista politikát, Augusto Pinochet Chilében, Margaret Thatcher Nagy-Britániában, majd Ronald Reagan az Egyesült Államokban, és Mitterrand volt az első, aki baloldali politikusként csinált ilyen piaci fundamentalista politikát, aztán ugye őt követtek jóval később Tony Blair, Gerhard Schröder, Gyurcsány Ferenc, és egy csomó hasonló politikus tudnánk megmondani a bal oldalon, aki szintén ezt a balra kampányolok középre, vagy piaci irányba kormányzok. Szóval ez a mintázat, ez újra és újra előjön a francia politikában. Gyakorlatilag azóta szinte mindig így nyernek a baloldali politikusok, hogy balra Franciaországban, hogy balra kampányolnak, és piaci fundamentalista irányba kormányoznak. Miért tudják ezt megtenni? Tehát nyilván fölmerül az emberbe, hogy lehet újra és újra így átverni a francia választókat erre. Nagyon egyszerű a magyarázat, úgy, hogy ezek a politikusok, és hát ez különösen igaz Macronra, nem egy bizonyos politikai vonal képviseletében kerülnek hatalomra, hanem valami ellenében, és ez a valami, ez a radikális jobboldal, amit ugye manapság Franciaországban Marine Le Pen pártja és személye testesít meg, tehát hogy az a helyzet, hogy újra és újra olyan erős a radikális jobboldal Franciaországban, ami hát egy ilyen bevándorló ellenes nacionalista vonalat visz, hogy mindenki más, aki nem akar Le Penre szavazni, az kénytelen, ugye Franciaországban úgy működik a politikai rendszer, hogy van egy kétfordulós elnökválasztási rendszer, és az első két jelölt kerül a második fordulóba, sőt ez rendszerint Le Pennel szemben Macron, akinek saját jogán nincs több támogatottsága, mint egy 20-25%, de rászavaz mindenki, aki nem akarja, hogy Le Pen legyen a francia köztársaság elnöke. Ezt úgy szokták hívni a franciák, hogy befogott orral szavazni, vagy csipeszt rakunk az orrunkra, és úgy megyünk el szavazni. Tehát hogy tulajdonképpen a radikális baloldaltól kezdve a liberálisokig egy nagyon-nagyon heterogén spektrum az, aki Macron mögött áll. Tehát a saját politikája, amit aztán képvisel, az nem nagyon szerez többséget, hanem tulajdonképpen ő egy ilyen az elutasított Marine Le Pennel szembeni egység front jelölt, és ez nagyon-nagyon fontos, hogyha meg akarjuk érteni, hogy miért van az, hogy képtelen olyan politikát vinni, ami a többséget képviselni, és miért vannak folyamatosan mindenfajta tüntetések vele szemben.
Igen, fontos, amit mondtál, hogy zajlik az elnök választás, mert hogyha megnézzük az abszolút támogatottságát, akkor az ilyen az első turnusnál ilyen 21 egész valamennyi volt, a másodiknál meg aztán talán 24%, és amikor már ugye a második turnusban Löpen ellen állt ki, akkor is 58%-kal nyert, tehát ahogy is mondjam, nem volt elsöprő az a győzelem. Ráadásul barom érdekes, hogyha megnézzük, hogy liberális politikusként, aki ugye szocialista párti háttérből jön, hogy kikkel szövetkezik, mint politikus. Tehát a politikai palettán kit talál meg magának, mint olyat, akikkel lehet egyeztetni. És itt érdekes párhuzamot lehet most vonni Orbán szavaira, amit most hallottunk, hogy például Franciaországból akarja pótolni az Oroszország helyett, ugye például az atomfüggőséget csökkenteni akarja, ezt mondta, és pont azt utána néztem, mert nagyon érdekelt, hogy mi lehet ennek a háttere, és azt olvastam, hogy a kulisszák mögött nagyon sokszor egyeztet például Orbán Viktorral is Emmanuel Macron, és például az agrártámogatások csökkentésében egyetértenek, ez közös érdekük, és az atomenergiának a térnyerése is, vagy hát az annak a promotálása is közös érdekük, úgyhogy valami ilyesmi üzenet lehetett ez.
Hát igen, de hogy nekem ez nem annyira meglepő, mert azért európai politikusok, ugye az Európai Unió az tulajdonképpen úgy működik, mint egyfajta ilyen lókereskedelem, hogy hát van egy ilyen érdek, amit mindig hangsúlyozzák az Európai Unió érték alapú létrejöttét, vagy nem tudom, de hogy valójában, hogyha a szerződéseket megnézi az ember, és ez nagyon fontos, mert ugye Macron rendszeresen ír ilyen, hát ilyen flippikákat, vagy nem tudom micsodákat, hogy ugye milyen Európai Uniót szeretne, tehát ő nagyon szeret filozofálni az Európai Unió jövőjéről, és hát ezeket általában, amikor nagyon nagyot akarnak mondani európai politikusok, akkor hivatkoznak az Európai Unió érték alapjaira, de ugye ebből valami keveset lehet megtalálni a tényleges szerződésekben. Ugye Magyarország különleges helyzete az Európai Unióban, ez egyébként nagyrészt ebből adódik, hogy ugye kimondatlan értékei vannak az uniónak, de leírtek nincsenek, amiket be lehetne hajtani egy tagállamon. Azért elég hosszan el lehet evickelni ezekkel az értékekkel szemben az Európai Unióban, mert nem kikényszeríthető. Alapvetően az Unióban érdekek vannak, és a döntések azok érdekek mentén történnek, és rendszeresen ilyen lókereskedelem zajlik a különböző elnökök és miniszterelnökök között, hogy hát ugye nagyjából nem értünk egyet szinte semmiben, de véletlenül van 2-3 ügy, amiben igen, akkor itt jaj, de jó, tudunk kicsit előre menni, vagy akkor itt legalább ebben együtt működünk. Ez teljesen normális működés. Ugye az előző részben már utaltunk arra, hogy hát Franciaország egyáltalán nem önálló atomenergia szempontjából. Ez egy látszat önállóság, hiszen gyakorlatilag minden fűtőelemet importálnak. Tehát vannak atomerőműveik, erről beszéltünk, de hát hogyha ugye valahogy nem tudnának ehhez jutni, mondjuk Afrikából rengeteget importálnak, és hogyha mondjuk nagy baj van Afrikában, akkor Franciaország nem tud urániumhoz jutni, úgyhogy igazából ez egy látszatfüggetlenség, és mindenfajta atomenergiára épített energiapolitika az egy látszatfüggetlenség.
Hát igen, illetve hogy tudna jutni, csak sokkal nehezebb helyzetben lenne, mert a érdekes szankciók meg minden ellenére Oroszországból származik a tórium meg az uránium egy része, egy másik része Belgiumból, Olaszországból, tehát nagyon komoly politikai alkukra van szüksége ahhoz, hogy ez működjön.
De ezek reimportok, tehát hogy sem Belgiumnak, sem Olaszországnak nincsen saját fűtőeleme, ezek valahonnan szerzik egyébként. Én megnéztem, hogy kik a legnagyobb exportőrei a nukleáris fűtőelemnek világszerte, amikor ugye ment a vita arról, hogy Oroszországtól való energiafüggetlenség olaj és gáz tekintetében, és akkor ugye az volt a válasz kormánypárti oldalról Magyarországon, hogy akkor a Paks 2, Paks 3 is fölmerült. És akkor megnéztem, hogy kitől lehet ilyeneket venni nemzetközileg, és hát gyakorlatilag Ausztrália az egyetlen olyan ország, amelyik mondjuk stabil demokráciának tekinthető. Az összes többi lényegi exportőr az vagy valamilyen stán, ahol ilyen autokrata kormányzás folyik, vagy valamilyen afrikai ország, vagy Oroszország. Tehát, hogy gyakorlatilag eléggé politikailag kritikus országok kevés kivétellel. Talán Ausztrália, kicsit Kanada, de alapvetően lényegében nagy mennyiségben importálni ilyet csak politikailag kockázatos helyekről lehet. És Franciaország is ezt teszi.
Innen folytatjuk, Franciaországgal foglalkozunk, ez a második rész, az előző héten is Franciaország volt a témánk itt a sajátos pogácsában.